Tévődően csóválta a fejét. Ez nem méltó magához, drága ifjú hölgy, mondta. Ilyen könnyen csapdába esni. Se Bobby, se Frankie nem válaszolt. Olyan kézenfekvő volt, hogy Nicholson a helyzet ura, nem nagyon volt mit mondaniuk. Nicholson letette a gyertyát egy székre. Minden esetre mondta, hadd lássam, nincs-e baj a kényelmükkel. Szemügyre vette Bobby kötelékeit, elégedetten bólintott és ment Frankiehez. Ott megrázta a fejét. Nem hiába mondták fiatal koromban, jegyezte meg, hogy előbb voltak az ujjaink, csak aztán a villa. És előbb használtuk a fogainkat, és aztán az ujjainkat. Az önifjú barátjának fogai, látom, nem tétlenkedtek. A sarokban súlyos, törött hátú tölgyfaszék állott. Nicholson fölemelte Frankit, lerakta a székre, és szorosan hozzákötötte. Remélem nem érzi magát túlságosan kényelmetlenül, mondta, de úgy sem tart soká. Mi a terve velünk? Találta meg Frankie a hangját. Nicholson az ajtóhoz ment, és fölvette a gyertyát. Ön gúnyosan a fejemre olvasta Lady Frances, hogy túlságosan kedvelem a baleseteket. Talán igaza van. Minden esetre meg fogok kockáztatni még egy balesetet. Hát ezt meg hogy érti? Kérdezte Bobby. Elmondjam önöknek. Igen, azt hiszem, hogy elmondom. Lady Frances Derwent, aki maga vezeti a kocsiját, sofőrével az utasülésen, rossz helyen kanyarodik le az útról, és egy kőbányába vezető, elhagyott mellékútra készül. A kocsi lezuhan a sziklaperemről, Lady Frances és sofőrje pedig szörnyet hal. Rövid csend támadt, aztán Bobby szólalt meg. És ha mégsem, a tervek néha kudarcba fulladnak, például a maga egyik terve kudarcot vallott odalent Velszben. Az ön szervezete kétségtelenül figyelemre méltó van, és a mi szempontokból sajnálatosan jól tűri a morfiumot, állapította meg Nicholson. De ezúttal ne fájjon a feje miattam. Ön is a Lady Frances garantáltan halott lesz, amikor megtalálják magukat. Bobby önkéntelenül összerezzent. Nicholson hangjában volt valami különös, olyan volt, mint a művészé, amikor a műalkotáson töpreng. Élvezi, gondolta Bobby, komolyan élvezi. Nem állt szándékában fokozni Nicholson örömét, ha nem feltétlenül szükséges. Téved. Különösen Lady Frances-t illetően, mondta közönösen. Úgy van, közölte Frankie. Abban az ügyes kis hamisított levélben megtiltotta, hogy bárkinek beszéljek róla. De én valakinek elmondtam. Roger Basington Frenchnek. Minden tud magáról. Ha velünk bármi történne, tudni fogjuk. Mindenki tudni fogja, hogy ki a felelős. Jobb, ha elenged bennünket, és eltűnik az országból, amilyen gyorsan csak tud. Nicholson egy pillanatig hallgatott. Ügyes blöff, de én ezt nem veszem be, mondta. Indult az ajtó felé. És a feleségével mi van, maga disznó, üvöltötte Bobby. Őt is meggyilkolta? Moira még él, közölte Nicholson, de hogy meddig, arról fogalmam sincs. A körülményektől függ. Gúnyosan meghajolt előttük. Au revoir, mondotta. Beletelik néhány órában, amíg végzek az előkészületekkel. Minden bizonnyal örömükre szolgál majd, ha alaposan megbeszélhetik a dolgot. Nem tömöm be a szájukat, amíg nem szükséges, értik? De amint megpróbálok segítségért kiabálni, visszajövök és intézkedem. Kiment és bezárta maga mögött az ajtót. Ez nem igaz, mondta Bobby. Ez nem lehet igaz. Ilyesmi nem történik meg a valóságban. De nagyon is az volt az érzése, hogy meg fog történni méghozzá vele és Frankivel. A könyvekben a 11. órában mindig megérkezik a segítség. Igyekezett Frankie bizakodónak hangzani. De nem bizakodott. Az igazat megvalva eléggé cserbe hagyta a lelki ereje. Olyan képtelen az egész. Bobby, mintha alkudozott volna valakivel, olyan fantasztikus. Maga Nicholson is olyan valószínűtlen volt. Bár megérkezne a segítség a 11. órában, de én igazán nem tudom elképzelni, hogy ki menthetne meg bennünket. Bár csak megmondtam volna Rogernek, mondta Frankie panaszos hangon. Talán Nicholson mégiscsak elhitte, mondta Bobby. Nem, csóválta a fejét Frankie. Egy pillanatra sem vette be. Átkozottul okos. Igen, nekünk túlságosan is, mondta Bobby komoran. Ide figyelj, Frankie, tudod, mi dühít a legjobban? Micsoda? Hogy még most, amikor átlöknek bennünket a más világra, még most sem tudjuk, hogy ki az az Evans. Hát kérdezzük meg tőle. Ez lesz a búcsú ajándék. Nem tagadhatja meg tőlünk. Egyetértek veled, nem hallhatok meg úgy, hogy a kíváncsiságomat ki ne elégítettem volna. Csönd lett, aztán Bobby szólalt meg. Gondolod, hogy segítséget kellene kiabálnunk? Utolsó kísérlet gyanánt. Más esélyünk nem igen maradt. Még nem, mondta Frankie, először is nem hiszem, hogy bárki meghallaná. Akkor nem vállalná a kockázatot. Másodszor pedig azért, mert úgy érzem, nem bírnám elviselni, hogy itt várom, hogy megöljenek, és még csak nem is szólhatok senkihez, és hozzám sem szólhat senki. Ezzel várjunk az utolsó pillanatig. Olyan megnyugtató, hogy itt vagy és szólhatok hozzád. Az utolsó szavaknál kissé megregengett a hangja. Szörnyű bajban sodortalak, Frankie. Ugyan dehogy. Ki sem hagyhattál volna belőle. Én akartam beszállni mindenáron. Mondd, Bobby. Szerinted valóban végez vele? Mármint velünk? Nagyon félek, hogy igen, olyan átkozottú ügyes. Most már elhiszed, hogy ő ölte meg Harry Basington Flanchet? Ha egy mód lett volna rá, volt egy feltétel. A Sylvia Basington Flanch is benne van. Frankie, tudom, hogy én is így elszörnyedtem, amikor eszembe jutott, de illik a képbe. Miért volt Sylvia olyan nehéz felfogású, mikor a morfiumról volt szó? Miért tiltakozott olyan makacsul, mikor azt akartuk, hogy máshová küldje a férjét, és ne az udvarházba? És bent volt a házban, amikor a lövés eldördült. Talán ő maga tette. Jaj, nem, semmi esetre sem. Dehogy nem, megtehette. Aztán odaadta a dolgozószoba kulcsát Nicholsonnak, hogy rakja be Harry zsebébe. Az egész olyan eszelősen hangzik, csüggette Frankie, mint amikor az ember görbe tükörbe néz. Aki eddig oly rendesnek látszott, arról most kiderül, hogy a velejéig romlott, csupa kedves, mindennapi ember. Kellene lennie valaminek, amiről az ember felismeri a bűnözőket. A szemöldökükről, a fülükről, valamiről. Jézusom, kiáltott fel Bobby. Mi van? Frankie, ez nem Nicholson volt, aki az előbb itt járt. Megőrültél, akkor kicsoda? Nem tudom, csak azt tudom, hogy nem Nicholson volt. Végig éreztem, valami nem stimmel. Nem tudtam rájönni, mi az, és most azt mondtad a fülükről, eszembe jutott. Amikor valamelyik este figyeltem Nicholsont az ablakon át, feltűnt a füle. Lenőtt a fülcimpája, de ennek az embernek ma este nem ilyen volt a füle. Ez mit jelent, kérdezte Frankie tanácstalanul. Hogy egy igen ügyes színész eljátsza Nicholson szerepét. De miért? És ki lehet az? Basington French, suttogta Bobby. Roger Basington French. Első pillanatban ráhibáztunk a mi emberünkre, de aztán mi hülyék, hagytuk magunkat tévútra vezetni. Basington French, suttogta Frankie. Bobby, igazad van, csak ő lehet. Rajta kívül senki más nem volt ott, amikor a balesetek miatt gúnyolódtam Nicholsonnal. Hát akkor valóban mindennek vége, állapította meg Bobby. Volt bennem egy szikrányi reménység, hogy hát, ha Roger Basington French valami csoda folytán mégiscsak a nyomunkra bukkan. De most ez a végső reménység is odaveszett. Mojra fogolj, nekünk kezünket, lábunkat megkötözték. Senki másnak nincs a leghalványabb sejtelme sem, hol vagyunk. Vége a játéknak, Frankie. Én befejeztem mondani valóját, amikor Nest hallottak föntről. Egy pillanat múlva szörnyű csörömpöléssel egy súlyos test zuhant be a tetőablakon. Olyan sötét volt, hogy semmit sem láttak. Mi az ördög? Egy halom üvegcserép közül megszólalt egy hang. Bobby? Akármi legyek, mondta Bobby. Ha ez nem Badger. 29. fejezet. Badger története. Nem volt vesztegetni való idő, már is hangok hallatszottak az alsó szinten. Siess, Badger, te mafla, mondta Bobby. Húzd le az egyik bakancsodat, ne vitatkozz, és ne kérdezz semmit. Valahogy rángasd le magad, dobd oda középre, és mászd be az ágy alá, siess már az Isten szerelmére. Valaki feljött a lépcsőn, fordult a kulcs a zárban. Nicholson, azaz az áll Nicholson állt az ajtóban kezében gyertyával. Bobbyt és Frankit úgy találta, ahogyan hagyta, de a szoba közepén egy halom üvegcserép közt egy bakancs hevert. Nicholson elképedve nézett a bakancsra, aztán Bobbyra, akinek a lábán nem volt cipő. Igazán ügyes vagy, fiatal barátom, mondta szárazon. Fölöttébb akrobatikus. Oda ment Bobbyhoz, megvizsgálta a köteleit, és még néhányszor megcsomózta őket. Kíváncsian nézett rá. Szeretném tudni, hogyan sikerült azt a bakancsot nekihajítani a tetőablaknak. Szinte hihetetlen. Maga igazi hújdúni barátom. Rájuk nézett, majd a törött tetőablakra, aztán vállat vont és kiment a szobából. Gyorsan, Badger! Badger kimászott az ágy alól. Volt egy zsebkése, az a rövidesen megszabadította mindkettőjüket. Így már jobb, nyújtózkodott Bobby. Jézusom, hogy elzsibadtam. Nos, Frankie, mit szólsz a mi Nicholson barátunkhoz? Igazad van, állapította meg Frankie. Roger Basington French az. Most már tudom, hogy Roger játssza Nicholson szerepét, most már látom is. De azért igazán ügyes produkció. Az egész a hangon meg a csiptetőn múlik, mondta Bobby. Oxfordban együtt jártam Basington French-el, szólt közbe Badger. Szenzációs színész volt. De rossz jellem. Volt valami rondada. Ügye. Oda hamisította a cseke az apja nevét. Az öregek eltussolta. Bobby és Frankie ugyanarra gondolt. Badger, akiről úgy vélték, jobb, ha nem avatják be a bizalmukba. Értékes információkkal szolgálhatott volna. Mindvégig. Hamisítás, töprengett Frankie. Az a levél, Bobby, igen ügyes munka volt. De vajon hogyan jutott hozzá a kézírásodhoz? Ha együtt dolgoznak Caymanékkel, valószínűleg látta a levelemet az Evans ügyről. És most mit fogunk csinálni? Kérdezte Badger panaszosan. Kényelmesen elhelyezkedünk emögött az ajtó mögött, mondta Bobby, és amikor a barátunk visszatér, amire gondolom még egy darabig várnunk kell, akkor mi ketten rávetjük magunkat hátulra, és gondoskodsz róla, hogy szép és meglepetésben legyen része. Mit szólsz hozzá, Badger? Benne vagy? De még mennyire? Te pedig, Frankie, jobb, ha visszaülsz a székedre, amikor a lépéseit hallod. Amint kinyitja az ajtót, azonnal meglát, és gyanútlanul bejön. Rendben van, bolított Frankie, és ha te meg Badger már letelítettétek, beszállok én is, megharapom a bokáját, hogy valami. Na, ezt nevezem nőies temperamentumnak, helyesed, Bobby. Most pedig üljünk le szépen a földre, dugjuk össze a fejünket, és halljuk, mi újság. Tudni akarom, miféle csoda röpítette be Badgert a tetőablakon. Szóval, tudjátok, mondta Badger, mikor elmentetek, kicsit az űrösen alakultak a dolgok. Elhallgatott. Nagy nehezen kiszedték belőle a történetet, amely adósságokról, hitelezőkről, meg végrehajtókról szólt. Jellegzetes, Badger-féle katasztrófa volt. Bobby elutazásakor nem hagyta meg neki a címét, csak annyit mondott, hogy leviszi a Bentley-t Starley-be. Badger tehát fogta magát, és utána ment Starley-be. Gondoltam, talán tudsz adni egy ötöst, magyarázta. Bobbynak nehéz lett a szíve. Londonba megy, hogy segítségére legyen Badgernek, aztán egyből otthagyja az őrhelyét, és elrohan Frankivel nyomozni. A hűséges Badgernek pedig még most sincs egy rossz szava sem. Badger nem szerette volna Bobby titokzatos vállalkozását veszélyeztetni, de úgy gondolta, hogy akkora helységben, mint Starley, nem lesz nehéz a zöld Bentleyhez hasonló kocsi nyomára jutni. Slám, még be sem ér Starley-be, és a kocsit már meglátta. Ott állt egy söröző előtt üresen. Gondolta. Folytatta Badger. Meglettelek egy kicsit. Voltak a hátsó ülésen egy pár takaró vagy mi, és sehol egy lélek. Beszálltam és elbújtam. Gondoltam, ez lesz a meglepetés. Csak hogy aztán a sörözőből előkerült egy zöld libériás sofőr, és Badger, mikor rejtek helyéről kilesett, elhűve látta, hogy nem Bobby az. Mintha valahonnan ismerős lett volna az arca, de nem tudta, hová tegye. Az idegen beült a kocsiba és elhajtott. Badger kínos helyzetbe jutott. Fogalma sem volt, mit évő legyen. A magyarázkodás megmentegetőzés mindig elég keserves, különösen nem könnyű elmagyarázni valakinek, aki óránként 60 mérföldes sebességgel szágod egy kocsiban. Badger úgy döntött, hogy meghúzza magát, és mikor a kocsi megáll, majd lelép. Az autó végre célba ért. Tutor Katics. A sofőr bevitte a kocsit a garázsba, és ott hagyta, de mikor távozott, bezárta a garázs ajtót. Badger fogoly volt. Az egyik oldalon látott egy kis ablakot, és azon át körülbelül fél óra múlva szemtanúja lett Frankie közeledésének, húhogásának és bebocsátatásának a házba. Nem tudta, mire vélni a dolgot. Kissé gyanakodott, hogy valami nincs rendjén, akárhogy is elhatározta, hogy körülnéz, és tisztázza a dolgot. Szerteszét heverő szerszámokkal sikerült fölfeszíteni a garázsajtó zárját, és felfedező körútra indult. A fölszinti ablakokon csukva volt az ablaktámla, de arra számított, ha feljut a tetőre, sikerül belesnie valamelyik emeleti ablakon. A tetőre gyerekjáték volt feljutni. A garázs falán kényelmes csatorna futott föl, és a garázs tetőről meg nem volt nehéz bemászni a ház tetőre. A portyázás közben odaért a tetőablakhoz. A többit már elvégezte a természet, és persze Badger súlya. Amint a történet lezárult, Bobby nagyot sóhajtott. Akárhogy is, mondta tisztelet teljesen, te isteni csoda vagy. Páratlanul gyönyörűséges csoda. Ha te nem vagy, drága jó Badger komám, Frankie meg én körülbelül egy óra múlva helyes kis hullák lennénk. röviden összefoglalta, mit végzett eddig ő meg Frankie. Már a vége felé járt, mikor hirtelen elakadt a szava. Valaki jön. Ülj a helyedre, Frankie. Eljött a pillanat, amikor a mi szerepjátszó Basington Frenchünknek lesz egy része. Egy olyan meglepetésben, amire nem számít. Frankie csüggett pózt vett fel a törött széken. Vajer és Bobby készenlétben állt az ajtó mögött. A léptek közeledtek a lépcsőn, az ajtó alatt megjelent a gyertyafény keskeny sávja. A kulcs elfordult a zárban, az ajtó feltárult. A gyertyafény megvilágította Frankit, aki csüggetten lankadozott a széken, fogvatartójuk belépett a szobába. Ekkor Bajer és Bobby boldogan rávetette magát. Az eljárás rövid volt és meggyőző. A férfi, akit készéletlenül ért a támadás, elvágódott a gyertya, kirepült a kezéből. Frankinek kellett visszahoznia. Néhány másodperc múlva a három jó barát már fölülről nézett fogvatartójára, kaján örömmel, ugyanazzal a kötéllel kötözték meg, amely korábban rajtuk volt. Jó estét, Mr. Basington French, mondta Bobby. És ha volt némi alpári diadalérzet a hangjába, kivethetné szemére. Szép temetésre való nap, ez a mai, nem igaz? 30. fejezet. A szökés. A férfi felnézett rájuk a földről, csiptetője elrepült, kalapja is. További általásról szó sem lehetett. A szemöldök körül, halvány festéknyomok, de egyébként Roger Basington French kellemes, kissé üres arca volt az. Saját rokon szemes hangján szólalt meg, mint aki derűsen monologizál. Hát nem érdekes, mondta. Tulajdonképpen nagyon jól tudtam, hogy akit úgy megkötöztek, mint magát, az egyszerűen nem vághat bele egy bakancsot abba a tetőablakba. De mivel a bakancs ott volt az üvegcserép között, olybá vettem, hogy ok-okozati összefüggésben vannak, és feltételeztem, hogy bár lehetetlen, íme sikerült. Milyen érdekes fényt vet az elme korlátaira. Mivel senki sem szólalt meg, ugyanazon az elgondolkozó hangon folytatta. Vagyis ezt a menetet mégiscsak maguk nyerték meg. Merőben váratlan és fölöttébb sajnálatos fordulat. Azt hittem, ügyesen rászedtem magukat. Rá is szedett, vallotta be Frankie. Nyilván maga hamisította azt a levelet Bobbytól. Van némi tehetségem az effélékhez, mondta Roger szerényen. És Bobbyval hogy csinálta? Roger a hátán fekve barátságosan mosolygott, és szemmel láthatóan örömét lelte abban, hogy felvilágosíthatja őket. Tudtam, hogy az udvarházba megy. Nem volt más dolgom, mint ott várakozni a bokorban az ösvény mellett. Épp mögötte voltam, amikor visszavonult, miután olyan ügyetlenül lepottyant a fáról. Megvártam, amíg elül a zűrzavar, aztán szépen tarkon vágtam a homokos zsákkal. Ezután már csak ki kellett vinnem a kocsimhoz, bedobni a csomagtartóba és idehajtani vele. Hajnal előtt otthon voltam megint. És Moira? Kérdezte Bobby. Őt is elcsalta valahogy? Roger kuncogott. A jelek szerint mulattatta a kérdés. A hamisítás igen hasznos tudományt a Johnson. Szemét csirkefogó tört ki Bobby. Frankie közbelépett. Még mindig rengeteg kérdése lett volna, és fogjuk szemmel láthatóan közlékeny hangulatban volt, de végül azt kérdezte. Miért adta ki magát Nicholson doktornak? Valóban miért is? Roger, mintha magának tette volna fel a kérdést. Részben azért, gondolom, mert látni akartam, sikerül-e mindkettőjüket átejtenem. Olyan biztosak voltak benne, hogy a szegény öreg Nicholson nyakig benne van az ügyben. Jót nevetett, Frankie pedig elpirult. Csak mert keresztkérdéseknek vetettek alá, a baleset körülményeiről, a szokásos nagyképű módján, bosszantó ez a veszőparipája, a precizitás, minden, ami a részletekre kiterjed. És valóban ártatlan volt? Kérdezte Frankie habozva. Mint egy meg sem született csecsemő, bólintott Roger. Nekem azonban jó szolgálatot tett, felhívta a figyelmemet a maga balesetére. Ez meg egy másik eset ráébresztett, hogy talán mégsem ez a naív ártatlanság az, akinek látszik. Aztán ott álltam maga mellett egy reggel, mikor telefonált, és hallottam, hogy a sofőrje Frankinek szólítja. Elég jó a fülem. Mikor megkérdeztem, nem vinne föl a városba, beleegyezett ugyan, de nagyon megkönnyebbült, amikor végül is meggondoltam magam. Hát aztán meg már elhallgatott, és amennyire a kötelek engedték, vállat vont. Öröm volt látni, hogyan lovalják bele magukat Nicholson bűnösségébe. Pedig ártalmatlan vén szamár. Csak éppen úgy néz ki, mint a nagyformátumú tudós bűnözők a filmeken. Gondoltam, miért ne folytathatnám a porhintést. Hiszen az ember sosem tudhatja. A legjobban kidolgozott tervek is meghiúsulhatnak, amint az én mostani keserves helyzetem is bizonyítja. Van még valami, amit el kell árulnia nekem? Mondta Frankie, Már majd megőrültem a kíváncsiságtól, mondja. Ki az az Evans? Na hát, képette a Basington French, szóval maguk nem tudják. Elnevette magát, és abban sem tudta hagyni. Hát ez jó. Ebből is látni, milyen ostoba tud lenni az ember. Mármint mi? Kérdezte Frankie. Nem, mondta Roger. Ebben az esetben én. Márpedig, ha maguk nem tudják, ki az az Evans, én nem hiszem, hogy megmondom. Megtartom magamnak. Ez az én kis titkom lesz. Különös helyzet volt, fordult a kocka. Felülkerekedtek Basington French-en, de furcsa módon sikerült megfosztania őket a diadalérzettől. Ott feküdt a földön megkötözve fogolyként, mégis ő volt a helyzet ura. És most mi volna a tervük, ha szabad kérdeznem? Érdeklődött továbbra. Egyelőre senkinek nem voltak tervei. Bobby tétován motyogott valamit a rendőrségről. Pompás ötlet helyeselt Roger vidáman. Hívják fel őket, és adjanak át nekik. Gondolom, a vád emberrablás lesz. Ezt nem igen tagadhatom, Frankire nézett. Bűnös szenvedélyre hivatkozom majd. Franki elpirult. És mit szólna a gyilkossághoz? Kérdezte. Kedvesem, erre nincsen bizonyítékuk, a világon semmi. Gondolja végig a dolgot, majd meglátja. Badger, szólalt meg Bobby. Jobb, ha itt maradsz és szemmel tartod, én meg lemegyek és telefonálok a rendőrségre. Légy óvatos, mondta Franki. Nem tudjuk, hányan vannak még a házban. Légy óvatos, mondta Franki újra. Rajtam kívül nincs senki, mondta Roger. Az egészet egyedül bonyolítottam. Egy szavát sem hiszem, közölte Bobby mugorván. Lehajolt és ellenőrizte a csomókat. Rendben van, közölte, erős, mint a bástya. Jobb, ha együtt megyünk, az ajtót is bezárhatjuk. Fölötté bizalmatlan maga ember, öregen, mondta Roger. A zsebemben van egy pisztoly, vegye el, ha akarja. Biztosan jobban érzi majd magát tőle, én meg úgysem nagyon vehetem használt. Bobby elengedte a füle mellett a gúnyolódást, lehajolt és kivette Roger zsebéből a fegyvert. Kedves, hogy megemlítette. Ha érdekli, valóban jobban érzem magam tőle. Remek, mondta Roger, töltve van. Bobby fogta a gyertyát, és egymás után kimentek a padlás szobából, ott hagyva Rogert a földön. Bobby bezárta az ajtót, és zsebre vágta a kulcsot. A pisztoly a kezében volt. Én leszek, előközölte. Biztosra kell mennünk, most nem hibázhatunk. Furcsa fickó, nem? Bökött Badger fejével a szoba felé, ahonnan kijöttek. Elegánsan tud veszíteni, nem vitás, alapította meg Frankie. Még most sem szabadulhatott ennek a rendkívül figyelemre méltó fiatalembernek, Roger Basington Frenchnek a varázsától. A rozzant lépcső az emeleti pihenőhöz vezetett, csöndes ház volt. Bobby lenézett a korlát fölött, a telefon odalent volt a halban. Jobb, ha előbb benézünk ezekbe a szobákba, mondta, nem szeretnék hátba kapni valamit, támadásfélét. Badger sorra kinyitotta az ajtókat. Négy szobából három üres volt. A negyedikben karcsú alak hevert az ágyon. Moira! Kiáltott fel Franki, a többiek is betódultak. Moira úgy feküdt, mint aki már nem is él. Csak mellkasa emelkedett meg, süllyedt alig észrevehetően. Alszik? Kérdezte Bobby. Azt hiszem elkábították, mondta Franki. Körülnézett. Az ablak mellett egy kis asztalon, laktálcán injekciós fecskendő hevert. Volt egy kis spiritusfőző is, meg morfium beadására szolgáló injekciós tű is. Nem lesz semmi baja, azt hiszem, de orvost kell kerítenünk. Gyerünk telefonálni, mondta Bobby. Áttették székhelyüket a lenti halba. Franki kissé tartott tőle, hogy a telefonzsinort régen elvágták, de félelme alaptalannak bizonyult. A rendőrséget megkapni egyszerű volt, a történeteket elmagyarázni már kevésbé. A helybéli rendőrök nagy hajlandóságot mutattak arra, hogy ostoba tréfának tekintsék a riasztást. Végül nagy nehezen sikerült meggyőzni őket, és Bobby sóhajtva tette le a kagylót. Közölte az ügyeletes tisztel, hogy orvosra is szükség lesz, és azt megígérte, hogy magukkal viszik. 10 perc múlva megérkezett az autó, egy felügyelővel meg egy rendőrrel, egy idősebb úrral, akiről lerít, hogy mi a foglalkozása. Bobby és Franki fogadta őket, és miután GPS-en még egyszer előadták a történteket, fölmentek velük a padlásszobába, Bobby kitárta az ajtót, és megtorpant a küszöbön. A szoba közepén egy halom kötéldarab. A terült tetőablakok alatt egy széket raktak az ágyra, melyet előzőleg odahúztak az ablak alá. Roger Basington Frenchnek hűlt helye. Bobby, Badger és Franki sóbálványja merett. Még ő beszél Hoydiniról, nyögte ki Bobby. Hoydini is tanulni járhatna hozzá, hogy az ördögbe tudta elvágni a köteleket. Nyilván bicska volt a zsebében, mondta Franki. Akkor is. Hogy tudta elővenni? Összekötöttük a kezét és lábát. A felügyelő megköszörülte a torkát. Minden további kételje feltámadt. Még most is inkább hajlamos volt tréfának tekinteni a dolgot. Franky és Bobby azon kapta magát, hogy hosszú történetbe bonyolódik, amely percről percre képtelenebb. Az orvos megmentette őket. Amikor bekísérték abba a szobába, ahol Moira feküdt, azonnal kijelentette, hogy az asszonyt morfiummal vagy valamilyen ópiumkészítménnyel kábították el. Nem tartotta az állapotát súlyosnak, és az volt a véleménye, hogy 4-5 órán belül magától felébred. Azt javasolta, hogy haladéktalanul szállítsák át egy jó szanatóriumba közelben. Ebbe Bobby és Frank is beleegyezett, mert nem nagyon tudták, hogy mit egyebet tegyenek. Miután megadták a nevüket és címüket a felügyelőnek, aki látszott, hogy Frankinek egy szavát sem hiszi, engedélyt kaptak, hogy távozzanak a Tutor Cottage-ból, és a felügyelő segítségével sikerült szobát szerezniük a falubéli 7 csillagfogadóban. Az volt az érzésük, hogy még mindig úgy tekintenek rájuk, mint bűnözőkre, és örültek, hogy a szobáikba mehetnek. Bobby meg Bajer egy 2 ágyasba, Franky pedig egy elenyésző méretű 1 ágyasba. Pár perccel azután, hogy mindannyian visszavonultak, valaki bekopogott Bobbyhoz. Franky volt az, eszembe jutott valami, közölte. Ha az az idétlen rendőrfelügyelő kitart amellett, hogy az egészet csak kitaláltuk, nekem arról minden esetre van egy tárgyi bizonyítékom, hogy kloroformmal elkábítottak. Komolyan? Hol? A szenesvödörbe, mondta Franky elszántan. 31. fejezet. Frankynek van egy kérdése. Frankit úgy kimerítették a kalandok, hogy másnap reggel alaposan elaludt. 10:30-kor ment le a kávézóba, ahol már várta Bobby. Szervusz, Franky, csak hogy megjöttél. Jaj, kedvesem, ne légy már ilyen kibírhatatlanul életvidám, hanyatlott Franky egy székbe. Mit kérsz, van tőkehal tojással és szalonna meg hideg sonka? Csak egy kis spiritós gyengetejával hűtötte le Franky. Mondd, mi a bajod? Nyilván a homokzsáktól van, mondta Bobby. Valószínűleg felszakította az összenővéseket az agyban. Pezseg bennem a tetterő, meg az életkedv. Tele vagyok remek ötletekkel, és alig várom, hogy kirohanjak az életbe és cselekedjem. Akkor miért nem rohansz, kérdezte Franky kissé bágyadtan. Már rohantam, az utóbbi fél órát Hammond felügyelő társaságában töltöttem. Egyelőre annyiba kell hagynunk a dolgot, Franky, be kell érnünk azzal, hogy otromba tréfa volt. Tehát Bobby? Azt mondtam, egyelőre. Ennek az ügynek a végére kell járnunk, Franky, nyomon vagyunk. Most már csak be kell fejezni a munkát. Nekünk Roger Basington French nem emberrablásért kell, hanem gyilkosságért. És el is kapjuk életföl, Franky. Ezt már szeretem, helyesed, Bobby. Igyál még egy kis teát. Hogy van Moira? Elég pocsékú, szörnyű idegállapotban volt, mikor magához tért. A jelek szerint halálra van rémülve. Fölment Londonba valami szanatóriumba, a Queen's Gate-en. Azt mondja, ott nagyobb biztonságban érzi magát. Itt borzasztóan félt. Sosem volt valami bátor, jegyezte meg Franky. Akárki halálra rémülne, ha egy Roger Basington Frenchhez hasonló, eszelős hidegvérű gyilkos garázdálkodna a szomszédságában. De hát nem őt akarja megölni, hanem minket. Pillanatnyilag valószínűleg épp elég munkát ad neki, hogy a maga bőrét mentse, nem nagyon van ideje velünk foglalkozni. Állapította meg Bobby. Ide figyelj, Franky, munkához kell látnunk. Az egésznek a kiinduló pontja csak John Savage halála és a végrendelet lehet. Valami nincs rendjén vele. Vagy hamis a végrendelet, vagy Savage-et meggyilkolták, vagy valami ilyesmi. A végrendelet valószínűleg hamis, ha Basington French keze benne van a dologban. Gondolkozott el Franky, úgy látszik, a hamisítás a specialitása.